Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Somogyi Szilárddal és Langsádlő Mátyással. A magyarok őstörténete és néppé válásának folyamata, a magyar nép etnogenezise még ma sem tisztázott teljesen. És talán soha nem is lesz az, hiszen ehhez egymásnak ellentmondó nézeteket kellene összebékíteni, és olyan kérdésekre válaszolni, amelyekre megbízható források hiányában szinte lehetetlen. Mi most mégis megpróbáltunk kutat vágni a tények, feltételezések és értelmezések dzsungelében. Vajon mit mond a nyelvész, a régész vagy az etnológus? Hol van Magna Hungária, Levédia és Etelköz? Miért bizonyul olyan tartósnak és kikezdhetetlennek a hét törzs szövetsége? És vajon tekinthető-e ez a Szent Istváni állam előképének? Egyáltalán minek köszönhető, hogy a mai napig is magyarul beszélhetünk? Ámbéri Ármin útját járó Nagy Iván, a Dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum igazgatójával arról is beszélgettünk, hogy vajon milyen nyelvet beszélt Árpád és népe, mikor átlépték a Kárpátokat. Honnan ered a hetes szám szimbolikája a magyar kultúrkörben? Mi fogadja honfoglaló őseinket a Kárpát-medencében? És milyen érdekek fűzték őket ahhoz, hogy itt letelepedjenek? Köszöntjük hallgatóinkat! Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Somogyi Szilárddal és Langsádlő Mátyással. Mai vendégünk pedig Nagy Iván, etnológus, a Csallóközi Múzeum igazgatója, akivel ugye többek között a magyar őstörténetről, magyarok bevándorlásáról, egyáltalán eredetéről fogunk beszélgetni, és reméljük, hogy sok más érdekes kérdésről. És kezdjük egy nagyon általános kérdéssel, egy nyitó kérdéssel, hogy az embernek, különösen ha Kárpát-medencében születik és magyarnak vallja magát, van egy ilyen sajátos érzése, mégpedig az, hogy a mi népünk eredete az valahogy sokkal, sokkal inkább izgat minket más népeknél. Valahogy mindig kutatjuk, hatalmas vitákat szül ez a kérdés, ugye történészek, etnológusok, néprajzosok, minden régészek között, és az ember talán nem találja a kiutat, hogy hol az igazság. És tényleg azt tapasztalja, hogy más népeknél ez kevésbé ilyen forró téma. Mi ennek az oka, hogy mi magyarok ezt ennyire forró témaként kezeljük, és ennyire éget minket ez a kérdés?
Hát erre is több válasz van. Tehát egyik válasz az, hogy hát nyelvileg ugye nagyon elzárkózunk a többiektől, nagyon nincs rokon nép itt a környezetünkben, ez az egyik, és azért különleges, hogy honnan származhat ez a szinte ismeretlen nyelv. És a másik válasz pedig az, hogy ez nem igaz, hogy a többieknél nincs vita. Tehát rendkívül sok vita van, például ugyanez igaz a oroszok eredetére, tehát honnan származnak az oroszok. Nagyon egyszerű válasz van arra, hogy azt mondjuk, hogy az oroszok azok szlávok, de közben pedig, hogyha kutatjuk, akkor rájövünk, hogy a vezető réteg az viking, varég volt, és aztán igen nagy összetevőjük keleti szlávok voltak, de nagyon sok finnugor is volt közöttük. Tehát akkor milyen eredetűek az oroszok? Ez mindenhol kérdés, és ez azért is kérdés, mert tulajdonképpen azért hívják őstörténetnek, mert nincsenek róla írott források. Tehát állandóan foglalkoztatja az embereket. És minket is valószínűleg azért foglalkoztat ez, hogy honnan jött ez a nép, ami így összekovácsolódott itt, és azért azt is tudni kell, hogy valóban elég régen, tehát itt több mint 1000 éve itt van ez az állam, egy állam, ami a magyarok állama, úgymond, és akkor azért, hogy honnan jött, honnan tűnt föl ez a nép, hiszen többiekét azért valamennyire tudjuk követni, ezt azonban egyszer csak föltűnik itt a Kárpát-medencében egy nép, és azért olyan furcsa, azért érdeklődnek ez iránt az emberek, hogy mégiscsak egy olyan fontos dolgot csináltok, hogy egy több mint 1000 éves államot itt létrehoztak.
Igen, említi, hogy nincsenek források, ugye az hallgatóknak, olvasóknak magyarázzuk el, ugye egy történész, egy etnológus is tulajdonképpen ugye forrásokból, különböző forrásokból dolgozik, ez az alapanyag, amiből kinyer valamit, és akkor aztán következtetéseket, elméleteket gyárt vagy von le. Ha nincsenek források, akkor ennél a témánál mihez nyúlunk? Mert akkor azt gondolná a laikus ember, hogy ez csak egy ilyen találgatás, innen-onnan szedetvetett tudásnak, ilyen részleges dolgoknak az összeollózása, összeillesztése.
Hát meg fog lepődni, de ez. Tehát ez így működik. Tehát innen-onnan megpróbálnak összeratni emberek dolgokat többféle tudományágból. Legfontosabb ugye először is a történettudomány. Említettem, hogy többször is, máshol is mindig szoktam emlegetni, hogy már annak idején a krónika szerzők is említették, hogy a sámánok csacska énekeit nem azt fogom mondani, hanem én, a művelt író, én komolyabban foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és én többet tudok. Tehát valami fajta fölülnézetből, valamilyen tudományos szempontból akart elemezni a magyarok eredetét, tehát a legfontosabb ez a történeti szemlélet, de aztán belép a nyelvészet, és belép ez természetesen érthető, hogy miért, és utána belép a régészet. Mostanában nagyon aktívak a genetikusok, és állítom, hogy van egy következő, egy nagyon fontos kutatási szemlélet, ez pedig a etnológia.
Ne kerüljük akkor a forrókását. Honnan jöttünk mi magyarok? Mit mond erre az etnológus?
Etnológus azt mondja, hogy többféle lehetőség van. Tehát többféle lehetőség, és mi is csak azt tudjuk mondani, hogy mindenféle irányzatot, mindenféle tudományágat figyelembe kell venni, és az is előfordulhat, hogy minden tudományág másfajta eredményt fog kimutatni. Tehát például a nyelvészek ugye azt mondják, hogy a magyarok valahonnan ott jöttek létre, a magyarság, ahonnan nyelvünk származik, és az a nyelvünk valahonnan, azt állítják, valahonnan az Urálnak a keleti oldalán, tehát az Ázsia, Urálnak az ázsiai oldalán, ott jöttek létre, és mert ott vannak az ugor, többi ugor nyelvek.
Ez nevezik egyébként a Magna Hungáriának, hogy ez egy egészen más?
Nem, ez egy komolyabb, a Magna Hungária, és később ez egy összetett dolog, tehát a nyelvészek azok ezt mondják, így gondolják a nyelvészek. A régészek azok pedig valamilyen fajta régészeti kultúrákkal, szargatkai kultúra és hasonló kultúrákban keresik a magyaroknak a eredetét. Az nem mindig azonos azzal, amit a nyelvészek mondanak, tehát itt-ott ilyen elcsúszások vannak. Most jöttek a genetikusok. A genetikusok szintén visszavezették a honfoglalók összetételét, a genetikai összetételét, és visszavezették, azt mondták, hogy valahol Közép-Ázsiába, és ott próbálnak valamilyen régészeti kultúrákat ehhez keresni. Tehát az a lényeg, hogy oda próbálják visszavezetni a magyarok eredetét, ahol például a hunok vannak, tehát most ők próbálják, most egyik részük a régészeknek, vagy a genetikusoknak. Még mi etnológusok, mi azt gondoljuk, hogy a magyar nép, hogy hol vezethető vissza, oda vezethető vissza, amikor létrejött egy csoport, aki magát magyarnak kezdte nevezni.
Ez mikor volt körülbelül?
Nem tudjuk. Erről is csak elméletek vannak. Tehát többféle elmélet létezik, hogy például az a szó, hogy magyar, honnan, mit jelent. Tehát az, hogy ha megpróbáljuk megfejteni, mit jelent a magyar szó, akkor nagyjából be tudjuk azt határolni, azt az időszakot, azt a teret, hogy hol jöttek létre a magyarok. Tehát elmondhatom egyébként, hogyha érdekes, hogy milyen fajta elméletek vannak. Tehát vannak olyan fajta elméletek, most tudományos elméletekről, mert vannak másfajta elméletek is.
Maradjunk
a tudományos elméletnek, tehát vannak olyan fajta elméletek például, ami éppen ebben az ugorkorban már létrejött a magyar szó, például úgy, hogy két szóból tevédik össze a magyar szó, egyik az a mogy, előszó, mogy, és a er az azt jelenti, hogy ember. És akkor azt mondják, hogy az a mogy szó, az létrejött úgy, mint mens, tehát ember. És ebből a szóból jött, tehát ez azt jelentené, hogy találkoztak két olyan csoport, hogy, ja, bocsánat, tehát bonyolult, tehát így, hogy embert jelent ez a fajta kifejezés. Létrejött úgy is, ugyanebből a korból származik, az egy mogy szó, egy mond, beszélő szóhoz származik, mint a szláha. Tehát mond, er, beszélő ember, ez is egy logikus. És van egy következő elmélet is, hogy a mons, voltak a monsok, ez azért érdekes, mert a mansik, ott van a monsik, és voltak az erek, ki tudja mutatni, hogy voltak erek, és akkor azt mondta, hogy összeállt a mansi csoport, és az Erek, és ebből lettek a...
Mondjuk el a Mansik, ez egy finnugor
népcsoport. Finnugor népnép, akinek a elnevezésük, önelnevezésük az, hogy Mansi.
Ezekhez vagyunk mi egyébként?
Nyelvileg a legközelebb. Tehát van egy ilyen elmélet. Azon kívül léteznek olyan elméletek, ami sokkal későbbre teszik a magyarság létrejöttét, egészen valamikor a 7.-8. században, hogy addig senkit se hívtak úgy, hogy magyarok, hanem voltak, állandóan kapcsolódtak valamilyen csoportokhoz a sztyeppén, de akkor kialakult egy olyan csapat, akinek a vezető rétege ezt a nyelvet beszélte, és akkor például vezető pozícióba kerültek, és azért kezdték magukat ott hívni magyaroknak. Miből származhat a 6., 7., 8. században ez a szó? Például van olyan szó, van olyan elképzelés, ami azt állítja, hogy azt jelenti, hogy központi hely, Mogyer. Tehát a sztyeppei...
Például vagy Megyer.
Az is, de nem úgy, hogy központi hely, nem úgy, hanem a központi hely azt jelölte, hogy a sztyeppén a seregek, azok úgy szoktak fölállni, hogy középet volt a vezető csapat a vezető helyén, igen. És oldalt pedig 3-3, hát aztán 2 hátul egy elő, és az a központi hely volt a Mogyer, a központi hely. Övék volt ennek a vezető csoportnak a nevük, és van olyan elmélet, hogy onnan ragadt rájuk, hogy Mogyer. Aztán van olyan elképzelés, sokszor elég abszurdnak tűnik, de addigra már elterjedt a sztyeppén a mohamedán vallás, és a Magyar, a Madi, az a Mohamednek egy rövidítése, a Jár pedig egy perzsa szó, hogy követő. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a magyar szó származhatna abból, hogy Mohamed követője, de ezt a nyelvészek megcáfolták, főleg a turkológusok, és úgyhogy állandó vita van. Tehát, mint látható, sokféle olyan magyarázat van, hogy mikor jöttek létre a magyarok.
Na most olyan tudás, amit mondjuk minden alapiskolát vagy középiskolát végzett ember úgy nagyjából hallott arról például, hogy mi az a levédia, etelköz, meg hasonló vérszerződés, héttörzs, ezeket úgy többé-kevésbé mindenki ismeri, ugye a laikusok számára is úgy a fogalmilag legalább hallottak egyszer róla. Ezekről se tudunk akkor semmit, semmi bizonyosat? Ezek, amik a tankönyvben szerepelnek?
De, tehát ezek a kódexekben, vagyis a krónikáinkban fordulnak elő ezek a kifejezések.
Tehát akkor ezek már írásos
igen, ezek már írásos emlékek lennének, Meotis. Ez valahogy odáig vezethető vissza, tehát ez itt a Kaukázus eléterében, ez a mocsaras vidék, amit egyébként a szkítákkal szoktak azonosítani, és azért is mondják, hogy a hagyományos az a szkíta föld, és hogy oda vezetik vissza, tehát aztán hasonló dolgok. Itt ez egyfajta, olyan fajta ábrázolása a magyarok történetének, amit a 13. században valamelyik krónika szerző akkori tudás szerint leírt, és ezt úgy kell értelmezni, hogy azért volt valamilyen Magna Hungária, ahonnan tovább mentek, aztán valahova, és találkoztak a Dúl király leányaival, és ez pedig ott pedig rejtőzködnek ilyen török népekkel való kapcsolat, rejtőzködik benne, de akkori szinten megfogalmazva.
Térjünk még ide vissza egyébként, hogy ez érdekes lesz, hogy mi történik ezeken az egyes, ugye úgy mondják szállásterületeken, vagy hogy vonulnak a magyar hordák, vagy a népek errefelé, de akkor itt egy picit várjuk el a szállat. Ön ugye a Csallóközi Múzeumnak az igazgatója, és így apropó adódik a kérdés, hogy jelenleg ebben a pillanatban, vagy ezekben a pillanatokban van-e valami olyan tevékenysége a múzeumnak, ami mondjuk ide kapcsolódik? Akár lokálisan, Dunaszerdahelyen, vagy a régióban, tehát ami összekapcsolódik a magyarság eredetével, és mit tudom én, etnográfusi, régészeti munkával itt a Csallóközi Múzeum keretén belül.
Természetesen igen. Erre nagyon egyszerű a válasz. Létezik Dunaszerdahelyen egy vámbéri kultusz. Tehát tele vagyunk vámbéri emlékművel, vámbéri szoborra, vámbéri egész alakos, fél alakos, vámbéri utca, vámbéri tér. Vámbéri szervezetek vannak, polgári társulások vannak, iskolák, így van, vámbéri iskolák, vámbéri csevadok szervezet, vámbéri fiúraja a Szent György csapatnak, és itt tovább, és itt tovább. Sőt, ma hallottam, hogy lehet, hogy azt hiszem, hogy vámbéri kávéház is volt.
Most pontosan
irodalmi kávéház is volt. Tehát létezik ez a kultusz, és a természetesen a múzeum, az nem tudja
magát kívül. Ami Bosszorna, az egy vámbéri utazási iroda lenne, nem? Tehát, hogy az utazási
alapja. Ne, és mi nem tudjuk magunkat kivonni ebből, tehát nekünk is van vámbéri emlékszobánk, hogyha jön a látogató, akkor szépen elmagyarázzuk, hogy a vámbéri azzal foglalkozott, hogy kereste a magyarok eredetét, vagy a magyar nyelv eredetét. És ráadásul mindjárt érdekesen egy olyan nézőpontot vett föl, hogy a magyar nyelv akkor már létező nem finnugor nyelvek közé tartozik, hanem a török nyelvek közé.
Ez mennyiben volt akkor újdonság az ő idejében, vagy forradalmi ötlet?
Hát ez tulajdonképpen akkor ilyen úgy érezték, hogy valami, szerencsére tudományos szinten meg tudták őrizni ezt a vitát, és úgy gondolom, de az a legfontosabb, hogy mennyire volt újdonság, most nem is tudok erről így...
Hallgatók kedvére, azért áruljuk, hogy mikor, milyen időben járunk.
Tehát a 19. század második felébe járunk, és azt is hozzá kell tenni, hogy Vámbéri öregkorára elismerte tévedett. De egyébként, amit kirobbantott ezt a finnugor török vitát, ez még mai napig tart, és sokan vitatják ezt, de mégis, ha valaki rákeres bárhol interneten, azt fogják mondani, hogy a Vámbérinek a nézete ma a legelfogadottabb nézet az, hogy a magyar nyelv alapjaiba finnugor, és később rengeteg török szavat vett föl.
Igen.
Tehát
igen.
Ez a leginkább elfogadott nézet napjainkban.
Az ő érdeklődésének homlokterébe a nyelvészet állt? Vagy...
Ő turkológus volt tulajdonképpen, a turkológia megalapítója, de úgy szokták mondani, hogy az etnológia megalapítója is. A magyar etnológia megalapítója.
Miért is?
Hát mert például ő ezek a török nyelvekkel, mint etnikumokkal foglalkozott. Így vannak ilyen munkái, a török faj, és hasonlódok, magyarok eredete. Tehát tulajdonképpen etnológus is volt, és kereste a magyarok, mint etnikai csoport eredetét, vagy a nyelvét. Ő úgy gondolta, hogy a népet a nyelve jellemzi, és azért a magyar nyelvnek a eredetét kereste, és mint nyelvész állt a kérdéshez. Tehát ez a dolog, és mi a múzeumban állandóan foglalkozunk ilyesmivel, ezért rendezünk folyamatosan előadásokat ilyen kérdésben, ilyen témában. Volt itt még 10 évvel ezelőtt a Magyar Tudományos Akadémiától Veres Péter, akkor a új őstörténeti kutatócsoportnak a vezetője, ugye nem a múzeumban volt, de én szerveztem a Sudár Balázs is volt itt, Sudár Balázs, akivel kapcsolatban is vagyunk, és azt is hozzá kell tenni, hogy egy csomó ilyen előadás, egy ilyen témájú előadást szervezünk pontosan ilyen szempontból, ez okból.
Egyébként mit tapasztal, ugye ezzel kezdtük a beszélgetést? A Dunaszerdei közönség erre vevő?
Vevő. Van olyan előadásom éppen a őstörténet és etnológia és őstörténet, amit már legalább 5-szer adottam, és tényleg sokan eljöttek meghallgatni. Ma úgy látom, hogy kicsit bonyolultam, adtam elő ezt az előadást, de sokan eljöttek és sokan meghallgatták ezt, hogy tényleg arra szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy tényleg a etnológia egy sajátos nézőpontot képvisel.
Egy etnológusnak ma még van értelme, hogy kiutazzon ezekre a területekre, mondjuk a Kárpátokra, Urálhoz, vagy nem tudom, annak reményében ugye, hogy ott talál valami olyat, vagy talál olyan bizonyítékokat, forrásokat, emlékeket, amelyek ugye gyarapíthatják a tudásunkat ezen a téren.
Na, az etnológus az nem próbál ilyen bizonyítékokat keresni, hanem ő, neki van egy nagyon elfogadott kutatási módszere, ezt úgy hívják, hogy összehasonlító kutatás. Kimegy valaki, és valamilyen fajta csoportot ott vizsgál, és azokat vizsgálja, és akkor megpróbálja applikálni a magyarokra ezt. Nem applikálni, hanem megpróbálja, hogy ha összehasonlítjuk, amit vannak ismeretek, igen, nem hogy passzolj rá, ez azért túl egyszerű, leegyszerűsítő dolog, hanem ezeket a tapasztalatokat, amiket ott tapasztal, azokból esetleg valami következtetéseket tud levezetni.
Egy konkrét példát tudna mondani erre?
Igen, mondok egy példát. Tehát én is voltam kint, Belső Ázsiában, Nyugat-Mongóliában, és ott egyetlen egy csoportot kutattam, úgy hívják, hogy Sivar Aigarok.
Még egyszer?
A Sivar Aigar. Lehet, hogy látta tévében, azok a csoport, akik ilyen nagy sasokat röptettek.
Igen.
És lóval én önálluk voltam, Sivar Aigarok, ez azt jelenti, hogy tarka csődör, ezt a csoportot, ők...
Ez egy törzs?
Ez egy törzse a mongoliai kazakoknak. Egyébként ezen is vita van, tehát nem törzse, hanem ró, tehát nemzetség csoportja, de ez most...
És mennyien vannak kiket. Ők egyébként?
Hát ők körülbelül 20 ezeren lehetnek.
20 ezeren. Egy területen élnek.
És éppen ez, hogy nem, nincsenek egy terület, és pont erre akartam fölni a figyelmet. Itt is például azt szokták mondani, amikor a magyarok idejöttek, akkor a 7 törzs elfoglalt különböző területeket.
Igen.
De a 7 törzs, az egy, ahogy mondtam már, egy katonai ilyen fölállást jelképezett, és a területet nem úgy foglalták el itt, hogy ők egyik oda ment, hanem folyamatosan jöttek együtt, elfoglaltak egy-egy területeket, és ezért ott láttuk, hogy ez a Sivarajgár, ezek szétszórtan vannak, de ha van egy katonai akció, akkor kitesznek egy zászlót, vagy totemet, és akkor összejönnek, és a katonai akcióban már közösen lépnek föl. Na most ugyanezt lehetne applikálni ide is, tehát egyáltalán nem valószínű, hogy a magyarok is úgy jöttek ide, hogy külön foglalták el, külön törzset, külön területet, hanem itt elfoglalták közösen egy-egy részt mindig. Igen. Ezért van annyi törzsi név, azért van megye, olyan sok, itt is, ott is, amott is, de hogyha föl kellett állni, és azt mondta a fejedelem, hogy na most vonulunk nyugat felé, kitették a zászlót, és akkor mindenki megkereste a saját csoportját, és meg volt, és tudta.
Vagy a véres kart később.
Vagy a később, pontosan.
De ez akkor egy, de akkor ez valahol nem egy laza szövetség volt, hanem már egy tudatosabb építkezése, ezt nevezhetjük akár ezt a fejedelemséget, amiről beszélünk, igen. Akár államnak is?
Igen, ezt nomád államnak szokták nevezni, hogyha volt még egy kagán típusú vezető, amit mi szoktuk mondani, hogy Árpádok ezek voltak, ilyen úgynevezett karizmatikus klán jött de létre.
A kérdés azért lehet érdekes, mert ugye megint csak mindenhonnan ugye ezt tanuljuk kisgyerekkorunk óta, hogy a nagy államalapító az ugye István. De ezek szerint akkor valamilyen csirájában már létezett, az ős magyarokat most nevezzük így, valamiféle állam alakulatunk, ugye a 7 törzs testesítette meg ezt. Ez megállja a helyét? Ez az okoskodásom?
Pontosan így van. De a 7 törzs az egy katonai jellegű csoportosulás volt, de ők ugye vérszerződést kötöttek, így már egy komolyabbá vált. A vérszerződés, a tulajdonképpen etnikai csoportot csináltok a katonai csoportosulásból.
Én azt hittem, a vérszerződés az nem azt jelentette, hogy akkor állt össze a 7
vezér? De, azt jelentette,
hogy... Vagy akkor nevezték ki maguk fölé egy valakit, a fejedelmet?
A fejedelmet, igen, akkor nevezték maguk fölé a karizmatikus klánt. És ez egy fontos, jelentős momentum volt, mert hogyha kinevezik a fejedelmet, akkor a sztyeppei népek...
Ugye Álmost
volt a fejedelem. Ugye Álmost, igen. Akkor az nagyon fontos volt, mert akkor ő tulajdonképpen létrejött egyfajta egy fő alatt álló államalakulat, és ez egy akkori sztyeppei népek szerint ez egy fejlett államalakulat volt, nomád államot jelentett. És valóban, ahogy mondja, ez az István, Szent István állam, ez ennek valamilyen módon az örököse, de olyan értelemben, hogy ez egy nomád állam volt, ami nem tartozott területhez, más módon működött, míg István egy modern államot hozott létre, egy olyan fajta államot, ami területhez köthető, közigazgatási szempontból, igen, a királyi hatalom az már egy modern módon olyan létrehozott megyéket, létrehozta a megyerendszert, és ezzel megszerezte a adószedést, a hatalmat fönntartotta, tehát abba különbözik tulajdonképpen a korábbi nomád állam.
Most még ezért érdekes, hogy ezt a őseink jöttek erre rá, hogy ez egy szükséges lépés már maguk közül egy fejedelmet választani, vagy ez mondjuk a sztyeppei népekre úgy általában jellemző volt.
Van egy ilyen mondás a sztyeppei népeknél. Ha van kagán, akkor el is van. El.
Magyarázzuk meg ezeket a szavakat?
Igen, a kagán az a vezető. A nomád államoknak a vezetője, a kagán, a kaganátus. Az el pedig a hatalmi csoportosulása, a hatalom gyakorlására alkalmas képződmény. Tehát, ha van kagán, akkor el is van. Akkor van hatalom is, ha van kagán, akkor van a többiek fölött hatalom, és van hatalom gyakorlás, és van nomád állam. Tehát ez egy nagyon fontos, egy szimbolikus dolog volt, amikor kinevezték a...
Tehát olyan, mint egy megfordított piramis, hogy egy emberen igen. Nyugszik az egész, tehát hogy abban kell egy vezető,
igen, ugye? Igen, és ez a sztyeppei népeknek egy fontos ilyen filozófiai gondolkodásához tartozott ez a
tétel. És azt tudjuk esetleg, hogy ez honnan ered ez a gondolkodás?
Hát igen, ezek léteznek, főleg ezek a...
Nem csak azért érdekes, hogy ez már egy tudatosabb lépés, mert ugye kisebb törzsekben élnek a népek, ugye, vagy családi törzs közösségekben, vagy nem tudom.
Léteznek különböző rovás írásokkal írt olyan írásos emlékek a sztyeppén, ahol ezeket meg tudják fejteni. Elsősorban Mongólia területén és Kazasztán területén vannak ezek a dolgok, onnan származnak, de ugye ezek a népek, azok lassan onnan húzódtak errefelé folyamatosan, és ott találhatunk ilyen leírásokat. Sőt, sok helyen még azt is leírják, hogy hogy kell uralkodni a kagánnak. Tehát ez egy magas szintű dolog volt. Én most újra olvastam a 1001 napot. Ez egy napot, az párja, és ebben van a Turandot herceg kisasszony és Kalaf herceg története. Na most a Kalaf az egy nomád uralkodó volt. Nomád uralkodó, Kalaf herceg. És abban például van egy ilyen leírva, hogy elment egy baráti uralkodóhoz, mondja Sátor városába. Tehát egy nomád uralkodót. És azt mondja, hogy a nomádoknál szokás ezeknél, hogy odaérkezünk, és ahogy beérkezél a sátorvárosba, ott van egy üres sátor, ahol az idegeneket vendégül látják. Látható.
Be voltak rendezkedve, igen, azt, hogy ezért normális, igen, hogy vendégül van, látjuk, ugye?
Egy kultúra van. Tehát eznek egy sajátos kultúra. Be voltak rendezkedve egy ilyenfajta dologra.
Tehát természetes volt.
Természetes volt. Tehát azt jelenti, hogy ez a nomádoknak volt egy sajátos kultúra, és ezért egyébként Csáy László Koppány, etnoszociológus azt is javasolta, hogy ez egy külön civilizációnak nevezzük a sztyeppei civilizációt. Úgy hívják, hogy sztyeppei civilizáció. Egy sajátos kulturális, sajátos nyelvi viszonyok jöttek létre, sajátos katonai fölépítmények, birodalmak, és ezért úgy kell hívni ezt, hogy sztyeppei civilizáció. Most
a hallgatói már megszokhatták, hogy a podcast beszélgetésén két részből állnak, és a második részben bizonyosan megnyitunk ilyen könnyedebb, populárisabb kérdéseket is, de azért még erre térjünk ki, mert talán érdekes, és akkor várjuk ezzel el a szálakat. Mi történik ugye? Körülbelül az Urál lábaitól elindulunk, vagy a őseink elindulnak, ugye vándorolnak, letelepednek, aztán tovább mennek. Miért érkezünk mi meg? Mit mond erre az etnológus meg a tudomány? Miért érkezünk mi Kárpát-medencébe? Miért nem jó nekünk ez a hatalmas terület ott a sztyeppén, és esetleg mit tudtunk mi többet, hogy nem szívódtunk fel akár a besenyők, mint a besenyők, vagy más népcsoportok, és ez mi volt a motivációja az őseinknek, hogy akkor belépjen a Kárpát-medencébe, és itt letelepedjen?
Erre sokféle elmélet van. Sokféle elmélet van. Muszáj kimondani. Tehát senki ne gondolja, hogy erre egyértelmű választ lehet adni, hogy mi indította el. Először is ez a folyamat, hogyha ugye elmondtuk, ez sokáig tartott. Tehát itt, hogyha azt mondjuk...
Száz években gondolkozunk? Vagy?
Itt évezredekben kell gondolkodni. Tehát, hogyha például, ha azt gondoljuk, hogy elfogadjuk azt, amit a nyelvészek mondnak, hogy valahol a magyar nyelv Urálnak a keleti részein, vagy még tovább esetleg valahol a szargatkai kultúra, vagy valami, ahol ezek voltak, még bejebb a Pesi-Ázsia felé jöttek létre, akkor, hogyha ebbe gondolkodunk, akkor ez egy lassú folyamat volt, hogy ide érkeztek, és az időszámításunk előtt 500 körül indulhatott el ez a folyamat, tehát, és akkor, és 1500 év múlva értek ide.
És ezek, hogy amiről beszéltünk, hogy vérszerződés, meg fejedelmet választunk, ezt se tudjuk földrajzi helyhez kötni?
Nem, hát itt már ez valószínűleg a Kazár Birodalomban játszódott le, de itt erről már vannak ilyen információink, tehát amit már a említett krónikaszerzők írtak, őnekik van erről információjuk, hogy fejedelmet választottak. Tehát ez viszont már itt volt a honfoglalás előtt pár száz évvel, 100-150 évvel. Ez a fajta. Azért mondtam, hogy van elmélet, hogy lehet, hogy csak éppen ott jöttek létre a magyarok úgymond.
Na most azt mondják ugye, vagy ez az általános nézet, hogy Etelköz az utolsó állomás, és onnan aztán jövünk be. Akkor legalább ennyit állapítsunk még meg itt a beszélgetés első részébe. Ez mennyi ideig tartott? Etelközből elérni a Kárpát-medencébe.
Hát ezt se lehet egyértelműen megmondani. Amit a oklevelekben látunk, az is egy hosszabb folyamat volt, mert először megjelentek itt a magyarok úgy, hogy részt vettek itt a különböző csatározásokban, egyik oldalon, másik oldalon segítették a itt lévő különböző résztvevőket, és ez a folyamat, hogy ide eljöttek, az hosszabb ideig is tarthatott.
Akár több hullámban is létezik ez az elmélet, ugye?
Igen, igen, de ez nagyon óvatosnak kell lenni ezzel a több hullámos tehát, folyamattal, de az is belefér, tehát nem lehet kizárni, de mégis úgy tűnik ma, hogy az a legelfogadottabb dolog, hogy tényleg, hogy Árpáddal jöttek be ide. De nem lehet kizárni azt természetesen, hogy korábban is érkeztek ide, ennek régészeti bizonyítékokat szoktak főhozni, de ezt is mindig el szoktam mondani, hogy a régészeti lelet nem etnospecifikus. Így hívják szakmailag. Tehát, hogy ha kiemelnek egy régészt, és hasonlít valami más régészeti leletet, régész kiemel egy régészeti leletet, és hasonlít valami más régészeti lelethez, még nem azt jelenti, hogy azok egy etnikai csoporthoz tartoztak. Az nem azt jelenti, hanem az azt jelenti, hogy egyfajta régész, egy régészeti horizont alá oszthatók be.
Tehát, hogy a tárgyból nem lehet megállni gazdája,
igen,
identitása.
Igen, nem lehet, igen, identitása itt például, mert több is lehet neki. És ebből nem tudjuk ezt megállapítani. Ezért, amikor arra hivatkoznak, hogy régészetileg hasonlít a magyarokéra, a későbbi magyarokéra, ezt egyáltalán nem lehet bebizonyítani. Tehát ez a probléma ezzel.
És egyébként így, amikor...
Mert ez nem beszél, bocsánat, még csak azt akarom mondani, hogy az a régészeti tárgy, ez nem beszél, nem mondja el, hogy én gazdám az így beszéd. És ezért nem lehet kizárni, tehát ezt szoktuk mondani, hogy nem lehet kizárni, de esélye azért az sokkal nagyobb, hogy esetleg egy másik csoport hozta be a magyar nyelvet.
És amikor, ugye itt most a beszélgetésben a magyarok őstörténetéről van szó, tehát akkor, amikor az a vizsgált egység, nép, mikroszkóp alá kerül, vagy pedig kutatására kerül, akkor mi az, ami meghatározza az identitást? Tehát, hogy a nyelvük, vagy a kultúrájuknak valamilyen lényeges jegye? Tehát, hogy mi az alapján, ami ön például, tehát egy etnológus azt mondja, hogy ez most én kutatom, mert ez a én témám, de ez már nem ide tartozik. Tehát, hogy mi alapján döntenek?
Hát ez egy igen érdekes. Tehát pontosan azért ez már szakmai kérdés. Tehát a etnológia szakmai kérdése. A etnológia nem ismere olyan fogalmat, hogy etnikum. Uh-huh. Nem fogad el olyat, hanem etnicitásokat fogad el.
Aha. Etnicitás. Tehát, hogy jelleget?
Igen, etnicitás. Azt jelenti, hogy én milyen fajta csoporthoz tartozom magam, tartozónak érzem magam. Tehát azt mondja, hogy nekem van olyan etnicitásom, hogy katolikus vagyok. Egyébként az is etnicitás, mert a katolikusoknak is van egy múltjuk például.
Magyarországi katolikusok. Egyébként ez még a mai napig is működik. Ugye igen. Bákóban például a csángó magyaroknál
igen.
Nagyon sokan magukat nem magyarnak vallják, hanem katolikus.
Így van. Ugye? Pontosan. Tehát melyik fontosabb az a etnicitás, melyik az a identitás, melyik fontosabb? És számukra az a katolikus volt a fontosabb.
Az, ami meghatározza igen. A lényüket.
Igen, ugye? És nem a nyelvi.
Ami persze szorosan összekapcsolódott a magyarságokkal is.
Igen, valahol igen, mert a románok ortodoxok. Igen. Tehát elütöttek. Tehát ezért ez a kérdésre az a válasz, hogy mindig minden helyzetben más úgynevezett vezérlő elv lehet az, ami fontos. Tehát mit tudom én, egyes csoportoknál ez a katonai jelleg. Amikor a nomádok jönnek, ott a katonai, vagy a hatalmi, ez a kagán, az el, akkor én ahhoz akarok tartozni, a kagánhoz, mert ő a hatalmas, ő az erős. Ma akkor van olyan, hogy ilyen katonai csoportok.
Tehát, hogy mindig volt valami motiváció, igen. Ami alapján ugye csoportosultak, vagy pedig egybegyűltek, és igen. Akkor az a motiváció olykor lehetett például a vallás, olykor lehetett a nyelv, vagy a kultúra, vagy esetleg, amit említett, ugye például ez a hatalmi tényező, tehát ugye, hogy mindig jobb az erősebbhez tartozni,
igen.
És akkor...
Igen. Igen.
Tehát akkor lényegében a kezdeti idők ugyanúgy működtek, mint a napjaink, ugye? Tehát, hogy pontosan. A rendezési elveket illetően.
Igen, és ráadásul még van egy érdekes dolog, hogy még egymáson több fajta ilyen etnicitás is
halmozódhat. Tehát, hogy nem csak egy volt, hanem igen. Akkor ilyen...
Tehát én tartozhattam például valamilyen hatalmi csoportosulás alá, de nyelvileg meg egy másik csoportba tartoztam, és érezték azt, hogy nyelvileg én esetleg én...
Ez olyan lett, mint napjainkban például a skótoknak a helyzete, ugye, hogy pontosan. Angolul beszélnek, igen. De nem tartják magukat angolnak, ennek ellenére mégis Nagy-Britannián belül szerveződnek, ugye? Tehát, hogy
igen, pontosan
így
van. És esetleg olyan is lehetett, hogy vannak olyan csoportok, hogy magyarokként álltak valamilyen, mint a kazár birodalomban, odaálltak egy valószínűleg török nyelvű csoport mellé, de ugyanakkor ők pontosan tudták, hogy ők más nyelven beszélnek, mint a kazár.
Még ezzel kapcsolatban egy kérdés, ez meg ugye, hogy mindig így a ma napjaink visszatükröződnek, tehát gondolom akkor is azért ilyen beolvadás, tehát asszimiláció, az ugyanúgy működött, ráadásul talán még talán könnyebben is, ugye, mert nem korlátozta őket esetleg valamiféle, hogy is mondjam, polgárjogi, vagy pedig politikailag korrektségre való törekvése, hanem egyik nap, most nagyon túlzó vagyok, tehát egyik nap még külön éltek, de másnap, tehát amit mit tudom én, évtizedek vagy évszázadokat jelentett ez a másnap, már beolvadtak, vagy épp maguk ők fogadtak be más csoportokat, pontosan, és akkor ez így állandóan változott. Ugye?
Ezzel kapcsolatban azonban meg kell egy dolgot, nagyon fontos dolgot ki kell emelni, ezt a Benkő Lórándét mutatták ki, híres nyelvészről, igen, nyelvészről van szó, hogy a magyar nyelv nagyon úgy fejlődött, ahogy vizsgálják a nyelvtörténetileg, hogy nagyon olyan nyelv volt, hogy mindig befogadó nyelv volt, tehát azt jelenti, hogy mindig valamilyen fajta hatalmi pozícióban volt. Ha az nem lett volna, akkor szétzilálunk.
Akkor már rég nincs ez a beszélgetés.
Akkor nincs ez a beszélgetés. Akkor ma nem beszélgetünk itt magyarul, de igen. Mindig valamilyen fajta domináns szerepben voltak, ezt így szokták megfogalmazni. Akik ezt a nyelvet mindig használták, azok valamilyen fajta domináns helyzetbe kerültek, legalábbis a honfoglalásig. Mert akkor azt cseppen biztos, hogy szétzilálódtak volna, és tudjuk, hogy micsoda ütközések voltak, és tényleg egyik helyről másikra kerültek. Egyik szövetségből.
Lehet azt mondani, hogy kés csoda, hogy megmaradt a nyelvünk.
Így van.
Mert vagy inkább épp, hogy nem hatás... csoda, nem?
Úgy nem csoda, ahogy mondtuk. Tehát valószínűleg domináns szerepben volt. Tehát vagy önállóan képesek voltak létezni, önállóan igen. is, és mindig adtak olyan domináns vezető réteget, aki képes volt befolyásolni.
Én azt javaslom, hogy ennek kibontásával folytassuk. Itt tartunk egy rövid szünetet, ugye, hogy minden adásunkban szoktuk. Zene után jövünk vissza.
Azt a tánc a nyárják, amitől úgy értem, a világ az enyém. Hey!
A rövid zene után ismét itt vagyunk. Ez itt az Adásidő, a mai Médiacsalád podcast műsora Somogyi Szilárddal és Langsád Mátyással, és Nagy Iván etnológussal, a Csallóközi Múzeum igazgatójával beszélgetünk, és ott hattuk abba az első részt, hogy tulajdonképpen a magyar nyelv, az, hogy ez megmaradt, megőrződött, még mai napig beszélhetünk így, az tulajdonképpen egy kisebb csodának az eredménye. Na most még kanyarodjunk vissza az első beszélgetésnek egy részéhez, amikor arról beszéltünk, ugye, hogy a vándorló ősök megérkeznek a Kárpát-medencébe. A kérdésem arra vonatkozna, és most tényleg csak talán a magyar nyelv szempontjából teszem fel ezt a kérdést, mi fogadja a Kárpát-medencében a mi őseinket? Nyelvi, etnikai szempontból kiket találunk itt, mit tudunk ezekről a népekről, milyen nyelven beszélnek, mi milyen nyelven beszélünk nyilván a magyarnak valamiféle változatával, vagy magyarul, és mi az oka annak, itt kapcsolódnék akkor arra, amivel abba hagytuk, hogy mi az oka annak, hogy ez a magyar nyelv a Kárpát-medencében mi ezt sikeresen meg tudtuk őrizni a ellenkező népekkel, tehát más nyelven beszélő népekkel szemben.
Igen, összetett kérdés, többféle kérdés van benne. Tehát egyik dolog az, hogy kiket találtunk itt. Tehát első kérdés. Pontosan a mostani genetikai kutatások hívták fel arra a figyelmet, hogy esetleg már itt lehetett a magyar nyelv, amikor a magyar etnikai csoport Árpád vezetésével ide érkezett. Ők azt mondják, ők azt állítják, hogy már korábban, amit te is kérdeztél, hogy korábban érkeztek ide a magyar nyelvű közösség az avarokkal, vagy onogurokkal, a késő avar kultúrával, és ők azt állítják, hogy lehetséges, hogy a magyar ember itt volt, és ők, az Árpád népe, egy köztörök nyelvet beszélt, valamilyen török nyelvű népesség volt, és arra hívják fel a figyelmet. Etnológus azt mondja,
tehát, hogy Árpád nem magyarul beszélt.
Nem magyarul beszélt, hanem a magyar nem már itt volt. Igen, tehát ők azt mondják, mert az történt, hogy ők kevesebben voltak, ki tudják mutatni genetikailag, hogy Árpád népe kevesebben voltak, mint a itt lévő őslakosság, akkor nem voltak képesek nyelvileg asszimilálni az itt lévő lakosság, mivel kevesebben voltak, sőt, csak valami 10%-uk volt.
Mert hogy ennek ez lenne a magyarázata, hogy minél többen vagyunk, ha többen vagyunk annál, akiket asszimilálni akarunk, akkor simán begyűrjük magunk alá őket.
Csak hogy ez nem így van. Tehát etnológusok ki tudják mutatni, hogy ez nem így van.
És hogyan
hanem
van?
A dominant nyelv. Mondok egy példát. Nézzük meg Dél-Amerikából a spanyol nyelvet. Hát a spanyolok ott nem tudom mennyien voltak, egy kis csoport voltak, a konkisztádorok oda mentek, és tulajdonképpen az egész országot elspanyolosították, vagy a portugálok meg a brazíliák például. Pont fordítva történt. A kis csoport képes volt átadni a nyelvét. A dominanciájától függött. Ők olyan domináns helyzetbe kerültek a többiek eszembe, akiknek a kultúrájuk nem volt úgymond, nem tudott ellenállni ennek a domináns kultúrának, amilyen ez a spanyol.
Ez a dominancia ez politikai szervezettséget
Nem csak politikai szervezettséget jelent, ez a domináns nyelv, igen, valamilyen módon szervezettséget jelent, valamilyen módon kulturális dominanciát, és tehát ezért, még egyszer azt mondom, nem lehet kizárni, hogy ezt a helyzetet, amit ők mondtak, de nem lehet azzal érvelni, hogy azért, mert ők többen voltak. Genetikailag.
Tehát az, hogy többen voltak, a számszerűség, az csak egy a több
lehetséges több lehetséges faktor közül, mert hisz látunk példákat, és erről beszéltem, hogy ez a etnológia, hogy összehasonlít a kutatást, tehát látunk példákat arra, hogy ahol a domináns kisebb csoport képes volt asszimilálni nyelvileg a nagyobb számú csoportot. Tehát ilyen, ezen alapon nem lehet itt érvelni. Ez lehetetlen. Sőt, azt is hozzá kell tenni, hogy amiket ismerünk itt településneveket, meg hasonló dolgokat korábbról, nagyon keveset ismerünk, de ahogy kialakult és ahogy átment ide a mi felhasználásunkba, akkor itt nagy valószínűséggel a többség szláv nyelvű volt. Nem tudjuk, hogy ők magukat hogy hívták, tehát azt mondom, lehetséges. Azt például a Csallóközben tudok példákat felhozni, hogy itt van például Várkony község. A Várkony egybe azt jelenti, hogy avar. De a közepén van egy dűlő, ami úgy hívnak, hogy magla dűlő, amit a nyelvészek és mi is a régészekkel úgy mutattuk ki, hogy a mohila szó rejtőzik benne. Nem szabad elfelejteni, hogy a mohila, amit rejt, az meg vaskori, tehát nincs köze szlávokhoz, csak a megnevezése volt szláv eredetű, magla. Tehát azt jelenti, hogy azzal kell tisztában lenni, hogy lehetséges, hogy itt a várkonyon, és maguk is, ahogy mondom, avart rejtő, rejthet, de lehet, hogy ők szláv nyelven beszéltek. Mm-hmm. És de ha megkérdeztük volna, hogy te ki vagy, akkor nem azt mondja, hogy én szláv vagyok, hanem azt mondja, hogy avar vagyok. Mert várkony, ott van a nevében, vagy várkony. És viszont a magyarok...
Ma ezt úgy mondanák, hogy szoftverváltás.
Igen, és a magyarok viszont idejöttek, és ők asszimilálták, ezeket a szláv nyelvű csoportokat. Tehát az avarok, látom, hogy egy kicsit csodálkozva ezen, de a avarok, ugye azt mondjuk, hogy avarok azok egy török nyelvű név volt eredetileg, de itt is tudni kell, hogy olyan hatalmas beszivárgás volt szláv nyelvű csoportokból, északiakból, déliekből is, déli szlávok is, még egész ide is, olyan nagy számba, és hozhattak is magukkal olyan szláv csoportokat, akik végezték a földművelést, mert avarok azok nomád életmód folytattak. És úgy oldották meg a dolgot, hogy avarok azok nomadizáltak, és a szlávok, akik magukkal holtak, azok meg földet műveltek. És azért szokták mondani, hogy avarok egy idő után elvesztették a nyelvüket, mert letelepedtek, abba hagyták a nomád életmódot, és ezért átvették a szláv nyelvet.
Ennek alapján, amit mond, tehát ugye ma, az, hogyha azt halljuk, hogy asszimiláció, az mindig valamilyen negatív folyamatot tételezünk föl mögötte, hogy valami erőszakos asszimiláció, kényszerűségből történő asszimiláció, de így, ahogy hallgatom, tehát ez az asszimiláció, ez lehetett egy ilyen neutrális folyamat is, hogy valamilyen érdek alapján az a közösség, amelyik asszimilálódott a másikhoz, tehát a dominánsokhoz, vagy az erősebbhez, vagy a számbelileg nagyobbhoz, hogy ez, hogy is mondjam, tehát, hogy önkéntes alapon történt, mert valamilyen okból megérte asszimilálódni abba a másik csoportba, ugye?
Erre most elmondok egy példát. A magyarok, hogy sikerülhetett asszimilálni a magyarok egy kisebb csoport? Mondok egy példát. Ide jönnek a magyarok, itt dolgoznak, művelik a földet, ezek a nem tudni milyen identitású csoport, akik magukat várkonynak hívták, sok szlávszavat használtak, nem tudni pontosan, hogy mit. De most képzeljük el, megjelenik egy csoport, aki nomádok voltak, lótartó kultúra, lovakon ülnek, egy hét alatt 1000 kilométert képesek megtenni. 1000 kilométert. Világlátottak. Ide mennek, oda mennek. Hát olyanok voltak, mint most a lopakodó bombázók, amerikaiak, hogy fölnézünk rá. Megjelennek itt, pillanatokon belül egy hét múlva 1000 kilométerre vannak. És csinálják, hogyha eléggé intenzív módon lovagolnak, akkor egy hét alatt 1000 kilométert tudnak megtenni. Tehát, hát persze, hogy fölnéztek rá. Önként és dalolva én is olyan akarok lenni, mint az. És ráadásul nekik érdekük az volt, hogy maguk közé hívják őket, hiszen ők kalandozó hadjáratokra mentek, és ezeket a csapatokat, ezeket vitték magukkal.
Tehát mind a két oldalon volt egy, hogy is mondjam, hozzájáruló, beleegyező magatartás.
Igen, ugye? Igen. El tudjuk képzelni azt, hogy ők alkalmazkodtak hozzájuk, és asszimilálták.
Ezt most csak azért tartom ilyen fontosnak, tehát ismételten ugye megkérdezni, mert ugye azért ma a közbeszédben az van, hogy tehát például, hogy ez az asszimilálódás annak idején a magyarok bejövetelekről, tehát az itt élő népekkel kapcsolatban, hogy ez nem ilyen, hogy is mondjam, jóváhagyásos alapon működött, vagy pedig beleegyező alapon, és hogyha így most jól értelmezem a szavait, akkor ezt azért el lehet oszlatni azért ezt a föltételezést, hogy itt valamiféle erőszakos magyar, de hát nem is magyarságról beszélünk, hanem inkább a bejövő népek, hogy erőszakosan asszimilálták magukba itt levőket.
Hát azért nem, biztos nem voltak olyan testvériesek, tehát azért keményen léptek föl, de nekik is, ahogy
ez ugye a másik, itt levők is látták jó, a saját motivációkat, hogy nekik ez van, mérjük.
Egy lehetőségét arra, hogy kilépjenek. Most képzelje, itt ez a földműves, aki itt dolgozott, minden 5 évben volt egy jó termése, mert olyan volt az időjárás, vagy valami, ezek meg ide jönnek. Igaz, hogy a kalandozó adjáratokból hozzák magukkal a aranyat, és a szolgákat, és a nem tudom micsodákat. Persze, hogy óriási réteg lehetett az, aki azt mondja, hogy én oda akarok tartozni. Mai társadalomban is láthatjuk azokat, akik a itt lévő, ebben az államban lévő vezető réteghez akarnak tartozni, és sokkal könnyebben vállalják az asszimiláció útját. Igaz?
Igen, igen.
Természetes. Tehát ma is látjuk ugyanezt. Igen. Csak vegyük példának, én sokszor is föl is szoktam
szólni. Tehát ezt nyugodtan, hogyha nem akarja kimondani, szóval valószínűleg, tehát én bennem ez azt a gondolatot ébreszti fel, hogy ma például itt a 21. században azt mondják itt Szlovákiában, hogy az ember szlovák nyelven könnyebben tud érvényesülni, vagy jobban tud érvényesülni. Igen. Tehát ez a motiváció vezette asszimilációnak egyik mozgatórugó.
Pontosan így van. Tehát ő könnyebben érvényesül, és érdekes, hogy pontosan milyen
úgy melyik gondolja, az a réteg. Hogy könnyebben
igen, igen, pontosan. Uh-huh. Persze ma más a helyzet, de akkor ugye egy nyers erőre volt alapozva a dolog, tehát hogyha én képes voltam, és olyan harcos tudtam lenni, hogy nyugodtan betagozódtam akkori csoportba, akkor tényleg azonos voltam. Itt azonban nem úgy van, hanem ha nyelvet váltok, akkor nem biztos, hogy el tudom írni azt a célkitűzésemet, amit
akartam. Most két kérdés, ugye azért, ha jól gondolom, azért a hatások azért oda-vissza működhettek, mert valójában azért mégiscsak érdekük volt a kalandozó magyaroknak, a sztyeppei népnek letelepedni, tehát valamiféleképpen ezt a földműves kultúrát, ezt az itteni népektől, akiket itt talált, eltanulni, elsajátítani. Miközben ugye az ittenieknek pedig kecsegtető volt, vagy ahogy említettük, jól volt ránézni, vonzó volt ez a nomád életmód.
Igen, ez pontosan ezért, amit megjelent egy cikkem a Magyar Tudományos Akadémiánál, az pontosan kétfelé osztottam akár a 10. századot. A 10. század első fele és a 10. század mások fele. A 10. század első felében, nagyjából 10. század első felében zajlottak a kalandozó hadjáratok. Az körülbelül másfél emberöltő volt, akár kettő is belefért. Az alatt sikerült asszimilálni valószínűleg itt lévő lakosságot nyelvileg. De utána meg érték a különböző vereségek, a közismert, a legismertebb, de különben több volt, de a legismertebb az augsburgi csata.
Igen.
És hát ott olyan vereség érte, ugye mondták, hogy alig jött haza valaki, csak a 7 gyászmagyar. És akkor az a csoport, aki itthon volt, az úgy érezték, hogy hát nekünk most már valószínűleg leáldozott ezzel, hogy egy állandóan csinálunk ilyen kalandozó hadjáratokba bocsátkozunk, hanem hát valamilyen fajta más módon is meg kellett. Sőt, szerintem ez zajlott is itt itthon folyamatosan, és lehet, hogy az a réteg veszhetett oda, aki ezt a harcos megélhetési módot gyakorolta, és aki meg itthon voltak, csinálták ezt a itteni állattartás, főleg állattartás, a magyarok nagy állattartók voltak, és itt itt talált őslakosság művette fő, de akkor azok előtérbe kerültek. Valahogy így zajlódhatott ez.
Igen, és a másik még az ugye, hogy annak mi az oka, hogy miért volt ez a hét törzs által kötött szövetség ilyen tartós? Gondolok arra, hogy ide bejönnek a magyarok, és ez a hét valamiféleképpen nem bővül egy 8., 9., 10. ki, egy szláv törzs nem jön létre, hogy ez a mag ez nagyon erősen megmaradt, és ez a 7-es szám, ugye most nem először mondjuk már ezt, 7 gyászmagyarról emlékezett elő, meg akik hazajönnek Augsburgból, 7 törzs, 7 vezér, hogy ez valamilyen szimbolikus szám, ez honnan ered a magyar történetből ez, vagy a történetből ez a 7-es? Ennek így, mintha a nagyobb szimbolikája lenne.
Hát igen,
és talán a népmességből is ismerik.
7 ország. Hát ugye mondtam, hogy voltam kint Mongóliában, és ott átéltem a következőt. Ott ragadtunk egy faluba, Kokorja mellett, úgy hittem, hogy Kos Agács. És én ott ragadtunk egy faluba, mert hétvége volt, nem volt buszjárat. Ez Dél-Szibériában volt. Dél-Szibériában, kijöttünk Mongóliából. És akkor mondtam, hogy mit fogunk itt csinálni? És hát mondom neki, gyerekek, ide köze van Tuva, 30 km volt légvonalban Tuva, és mondom, hogy biztos vannak sámánok. Oda mentem a hölgyhöz, és mondtam neki, hogy sámán jest, hirtelen tudtam oroszul, rájöttem, hogy tudok oroszul. Sámán azt mondja, kakoj cetje, stary ili maladoj, miért akar, öreget vagy fiatal? Hát mondom, hogy én öreg sámánt akarok. Jó, elővette a telefonját, fölhívta a sámánt, feleségül.
Semmi füstjel, semmi más, semmi, egy
és azt mondta, hogy holnap reggel menjünk. És akkor mondta, reggel 7-re vár minket egy Kokorja nevezetű faluba. Később kiderült, hogy Diószegének ez egy fő kutatási helye volt, de ezt csak utólag tudtam meg. Ez a telengit sámánoknál volt, telengitek, híresek erő. És akkor, de hát volt még egy kis időnk. És akkor mondta, hogy most már föl kell készülni. Mondom, mit? Aztán a sámánhoz kell vinni 7 deci pálinkát, a sámánnak kell vinni 7 méter anyagot, a sámánnak kell vinni 70 deka, nem tudom mit,
csupa
anyagot, tehát csupa 7-es. Tehát ez egy, a 7-es szám, az egy kultúrtörténeti ilyen kuriózum. Tehát a hetes szám az valóban benne szerepel, és főleg ezekben ázsiai, észak-ázsiai...
Na, pont ezt akartam bizony, jellemzően erre a...
Igen, erre a kultúr jellemző. És egyébként a hetes, ugye az is a hetes, a hét törzs, az valószínűleg ebbe is beleszámít, de ugyanakkor, ahogy mondtam, praktikus is, mert amikor a sztyeppei csapat fölállt a csatatérén, akkor mondtam, hogy középet állt a vezetőtörzs, és oldalt hárman álltok. Egyik oldalon, másik oldalon is hárman. És így ezért
kiadta
a hetest. Tehát, úgyhogy ennek volt egy ilyen fajta olvasata is van, meg olyan fajta olvasata.
Most milyen messze jutott el, ugye most emlegetjük Mongóliát, melyik volt az a, ugye több ezer kilométerekről beszélünk, igen, ha mondjuk...
És aztán mi volt a sámánnál?
Hát a Sán érdekes volt, mert ő meggyógyította, megmondta, hogy ez beteg, ő nem, ő egészséges, ott négyen voltunk ott, és megmondta, hogy a legrosszabb az volt, hogy mi közöttünk voltak olyanok, akik nem tudták magukat igazán jól átadni. Én azt szerettem volna, hogyha azok nem jönnek be, de voltak közöttünk olyanok, akik úy viszonyultak hozzá egy kicsit olyan
tartózkodóan,
elutasítóan.
Uh-huh. Ki kell volt egyáltalán? Hát egy tudományos munkacsoport? Vagy
nem, ez? Nem. Én foglalkoztam csak tudomás kutatással, ők elkísértek. De volt olyan például a Kopecsnyi Gábor barátom, aki velem volt szintén, ő szintén gyűjtött, és ő a birkózással foglalkozott.
Igen, az Mongóliában nagyon erős a birkózás.
Igen. Nem csak Mongóliában, hanem kazakoknál is van egy speciális ilyen dolog. És ő azzal foglalkozott.
De ez valami, nem ez, amit az olimpiákon látunk, nem ez a stílus, hanem egy hagyományos
valami. Szokták mutogatni ilyen, szinte egy női bugyiba szerűen ottan a mongolok így küzdenek a birkózásra.
És akkor ennek van köze, lehet köze a barantához, amit ugye itt Magyarországon...
Ő már nem is a barantát műveli egyébként a Gábor barátom, hanem ő egy másfajta irányzatot művel, hanem sokkal inkább egy tudományos alapokra helyezett dolgot, és egy kis apróságokból rakja össze a kutatást. A Gábor, tehát a lelkalappal csinálja. Na mindegy, és ott mi több helyen, tehát olyan helyre mentünk, hogy kétszer voltam egyébként. Először Ulaanbaatarból mentem Altaj-hegységben, az 2000 kilométer volt oda, a sztyeppén át, és 2000 kilométer vissza, és másodszor, amikor voltam...
És akkor mivel közlekedtek?
Hát ott egy, csak autókkal lehet közlekedni, tehát nincs
más lehetőség. Nem repülővel mentek?
Nem repülővel, az a 2000 kilométert az autóval tettük meg, de úttalan utakon. És a másik sor pedig Szibériában, ahogy mondtam, Oroszországon keresztül, Barnaulba szálltunk le, és a keresztelésvényekben benne szokott lenni, hogy Barnaul folyója két betű, Ob.
Oh.
Ob partján szálltunk.
Igen, tényleg az Ob?
Ob partján szálltunk le.
Ez micsoda régi, a mondák.
Igen.
Ez a nyugati része Szibériának, ugye?
Igen. Hát nyugati része, igen. A Mongóliától északra eső, Nyugat-Mongóliától.
Tehát Kína onnan még jóval messzebb van.
Tehát micsoda Kína? Kína, igen, az onnan délre van. Onnantól délre van, ahol én voltam.
Annyit azért elárulhatunk, hogy Nagy Iván... Na, én már régebben egy interjút készítettem, és arra emlékszem, hogy beszélt erről az útról, és volt ott benne valamilyen autóbusz történet is, amikor utazott a határ, és hogy...
Hát az csak olyan volt, hogy az egyik srác, aki velünk volt, hogy egész nap utaztunk, több mint 700 kilométert utaztunk végig a határról, a Barnaulból, és az Ob mellett mentünk, a Ob
partjára. Folyása mellett.
És amikor elindultunk, mire... Odaértünk a megfelelő helyre, a Kos-Agacs nevezető helységbe, akkor egy hölgy már a ölébe üt a buszon. Nem ezt meséltem el. Szóval érdekes dolog volt. Ez talán, mintha hasonlók lettünk volna valahogy, vagy valami. Sok érdekes dolog volt. Tehát tényleg egy ilyen kutató úton sok olyan dolgot tapasztalhat valaki, ami felhasználható. És nem csak a íróasztal mellett, tehát nagyon sok kutató az csak ül otthon.
És nem nagyon járnak terepre, ugye?
Igen, vannak úgynevezett szobatudósok, ugye? És akkor, hogyha
ez kimész... Ez mindig még létezik, ez a hozzáállás?
Persze, mindig is létezik. De különben ők is hozhatnak jó eredményeket. Tehát
szintetizálják az addigi forrásokat.
Igen, és nagyon jó, vannak is, a magyar tudományosságban vannak is nagyon jó szobatudósok, nagyon magas szintre vitték, és sose voltak kint terepen, de hihetetlen magas szintre vitték a következtetések.
Tehát ezek inkább analitikus
munkát. Igen, analitikus munkát végeznek. És ugyanakkor vannak olyanok, akik kimennek a terepre, és az az pedig sokkal inkább ilyen kézenfoghatóbb, gyakorlati dolgokat is megismerhetnek.
Néhány hallgató valószínűleg emlékszik rá, hogy az egyik első műsorunkban Agócs Gergellyel készítettünk egy beszélgetést, aki szintén annyiba keresztezi már így jó értelemben a most elhangzottakat, hogy Kaukázusba gyűjtött ottani népdalokat, és hogy legnagyobb meglepetésére talált olyan népdalokat az ottani népeknél, akik pontosan rápasszolnak az itteni magyar népdalokra, sőt, még el is énekeltünk egy ilyen dolgot, tehát, hogy ő is azt, mi ugye akkor úgy kérdeztük, hogy van-e még mit gyűjteni, és hogy szóval, hogy a gyűjtésnek is a tárháza, meg a forrásai, azok szinte kiapadhatatlanok, de akkor látom, hogy bármiféle más etnológiai megközelítés szempontjából mindig van mit gyűjteni, ugye?
Igen, bármi. Én konkrétan, én meg ott ezt az etnohierarchiát gyűjtöttem. Tehát, amit mondtam, hogy egy embernek többféle etnicitása lehet. Egyszerre, többféle lehet. És ott láthatod, hogy valaki beletartozik egyfajta, van egy ilyen vérségi csoport nekik, ott ezeknek a kazakoknak, tehát az a családi. Van olyan csoport, akit úgy nevezik balta. Tehát azt mondják, az egy ilyen családi, ez olyan, mint a somogyiak, vagy én nekem a anyai oda a csicsaiak, tehát én is figyellem, hogy a csicsaiak például a
és ezek úgy nagyjából tudnak egymásra,
igen, ugye? Tudnak egymásra. Én is szoktam a csicsai azt a etnológust vagy etnográfus figyelni.
Számon tartják.
Ő is szokott telefonálni nekem, beszélgetünk. Tudja a rokonságot.
Gondolom, egy ilyen archaikusabb közösségben
igen, még inkább. Aztán utána ők csoportosulnak egy ilyen rú nevezető, amit rú, amit nemzetségnek lehet fölfogni. Aztán vannak nemzetség csoportok. Aha. Aztán vannak de taipa, az meg a törzs. Az a katonai eredetű.
Tehát akkor ilyen szépen így
összeáll, ugye? És aztán utána vannak törzs szövetségek, és végül náluk még létezik horda is.
Aha, és tehát akkor az a legmagasabb. Igen, tehát ez... a katonaságból, ugye, hogy van a szakasz, század, igen, ezred, igen, igen. Hadsereg, hadseregcsoport.
Igen, de ugyanígy van, de ő, náluk ez azért másfajta dolg, másfajta típusú.
És igazgatóra ezek a utak azt a cél szolgálják, hogy a mi múltunkat, őseinket jobban megismerjük, hozzájárulni egyfajta tudásanyag ehhez, vagy azért, mert ezek önmagában, ezek a mongol kazakok ott nagyon érdekes történet, és akkor itt megáll a dolog, hogy őket feltérképezzük, vagy van-e olyan szándék, hogy ezeket tehát párhuzamokat húzzunk a kettő közé?
Még egyszer mondom, nem párhuzamot akarunk, hanem inkább kiindulási pontokat, hogy mit érdemes kutatni, egy másfajta szemléletet csináljunk. Tehát nem akarjuk egymásra húzni ezt a két dolgot, mert más eredete is van. Minden benne van egyébként, minden benne van a kalandvágy is. Ki akarok menni kalandvágy. Ugyanakkor csak akkor érdemes kimenni, ha valamit tényleg kutatok, valamit csinálok, azt gondolom én. Többiek azok nem, többiek kijöttek. Én csináltam egy kérdőves kutatást, fölkészültem, volt tolmácsom.
Ott Mongóliában?
Igen, én vittem magam a kérdőívet, és tettük föl a kérdéseket. Tehát ez...
És ennek egyébként valamilyen beszámolója, hogy valami olvasható
van,
esetleg?
Van, megjelent igen? itt.
Ez
megjelent.
A neten is megvan?
A neten is megvan, igen.
Értem, és ezek el tudjuk mondani a hallgatóknak, hogy hol lehet ezt megnézni?
Vagy hát rá kell keresni a...
Mindegy, majd a kis
múzeumi híradó, el tudom mondani, rá kell keresni, hogy múzeumi híradó, és akkor ott megkereshetik benne a múzeumi híradónak egyik...
Tehát Nagy Iván Mongóliai útjuk,
ugye? Igen, 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 tehát benne van, rákereshetnek. És tehát azt akartam elmondani, igen, hogy ebben a kaland is benne van, a kutatás is benne van, és ez így együtt egy olyan élményszerű dolgokat ad ki, hogy szerintem így érdemes csinálni.
Akkor azt is elmondhatjuk, hogy a Csalóközi Múzeum igazgatója tulajdonképpen, ha nem is azt az útvonalat járja be, de mégiscsak átvitt értelemben Vámbéri nyomában jár, és kutakodik, és tudományos munkát is végez, amellett, hogy ugye igazgat egy intézményt.
Így van. Nekem erőadásaim nagyon gyakran, amikor beszámoltam ezekre utakról, akkor az szokott lenni, hogy Vámbéri nyomdokain. Tehát az a címe. Úgyhogy pontosan ráérzett erre. És én azt gondolom, hogy még ebben sok jövő van a Csalóközi Múzeumban ebben. Ugye most készültünk, talán azért is jött létre ez a beszélgetés, mert készültünk itt egy előadásra, a új eredményeknek a bemutatására, de ezt most törölni kellett a vírushelyzet miatt.
Igen.
Igen, és de sok ilyet akarunk még, és ez az előadás is meg lesz, ahol vendégünk lesz kifejezetten. Michal Krisztián lesz egyébként igen? a vendégünk, igen, ő lesz a vendégünk,
Csak a hallgatóknak mondjuk, hogy
a kollégám.
És ő lesz a vendégünk, biológus, és ő fog beszélni ezek a genetikai kutatásokról. Igen. És, de egy csomó más, már tudjuk előre, hogy talán lesz egy fog jönni ide egy vámbéri kiállítás, egy, amit a Magyar Tudományos Akadémia csinál. Valószínűleg, ahogy a Findugor vonalat is képviseljük, lesz egy talán egy fotókiállítás a Hantikról és a Mansikról, és tehát ilyen termék vannak, tehát ez továbbra is ez a téma ott fog lebegni.
Tehát, hogy a Vámbérit említette, hogy ugye Vámbéri valószínűleg akkor lett volna elégedett, hogyha megtalálja azokat a gyökereket, amiket keres. Hogy Nagy Iván mikor lenne elégedett? Tehát, hogyha...
Hát én mikor lennék elégedett? Szerintem az ember mindig akar valami célokat kitűzni.
Tehát, hogy mi a cél?
Hát nekem a cél a fölfedezés, a megismerés. Tehát, hogyha ha én nem mennék oda, hát hihetetlen, én az a egyik legeldugottabb helye a világnak ez, ahol voltam. Most láttam egy ilyen, a Spektrumon láttam egy filmet, amit egy francia régész csinált, és egy szkíta sírt ástak. Én voltam ott, én láttam azt a szkíta sírok, ahol vannak. Jártam ott. És ő maga sem mondta, hogy a világ egyik legnehezebben megközelíthető helye, és mondja ő, hogy ajánljon mindenkinek, hogy menjenek oda, és elsősorban néprajzkutatók menjenek, mert ott még él ez a tényleg ez a valódi nomád hagyományok ott még élnek, és tehát nem véletlenül úgyhogy ez egyfajta kihívás is nekem, egy érdeklődés, és addig lesz, amíg az ember bírja.
Értem.
A hallgatóknak kívánom, hogy látogassák meg ezeket az értékes előadásokat, kiállításokat a Csallóközi Múzeumban, ami ugye élénken foglalkozik akkor a múltunknak a feltárásával, a magyarok eredetével, számtalan izgalmas kérdéssel. Mi nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Nagy Ivánnal, etnológussal, a Csallóközi Múzeum igazgatójával beszélgettünk. Ez a adásidő volt, a ma hét podcast műsora Somogyi Szilárddal, Langsár Mátyással. Tartsanak velünk legközelebb is, viszont hallásra!